Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Urunk, olyan jó volt ezzel az énekkel most készülnünk, különösen az a sora, hogy adj erőt levetnünk a bűnünket, és hogy újat tudjunk kezdeni. És talán 2026 első napján különös súllyal is bír, hogy szeretnénk úgy kezdeni ezt az évet, hogy ott, ahol bocsánatra van szükség, ott tudjunk bocsánatot kérni és megbocsátani. Ott, ahol a békesség munkálására van szükség, tudjuk békességet munkálni, ahol szeretetre, ott szeretetet tudjunk munkálni. És adunk, hogy meglássuk elsősorban a magunk vétkeit, mulasztásait. Mert a másikéval mindig könnyebb kezdeni, és a másikét mindig könnyebb meglátni. De adj most nekünk bölcsességet, tisztánlátást, hogy kezdjük magunkon. És addurunk, hogy amikor te teremtő szavad szól ezen a mai alkalmon, akkor teremts bennünk új szívet, új lelket. És ezt munkáld szent lelked által. Amen. Hallgassátok meg hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet erre a mai alkalomra választottam, és talán nem titok, hiszen tudják a testvérek, hogy minden év első Isten tiszteletén, új év napján mindig az év igéjét veszem elő, és hogyha Isten megadja, akkor új óév napján pedig kicsit keretbe foglalva szintén az év igéjét. Aztán én is olykor-olykor vissza-vissza olvasom, hogy mit mondtam új évkor, és hát mit mondjak óévkor, akkor mindig olyan látom, hogy más volt akkor, amit Isten a szívemre helyezett. Nagy örömmel, lelkesedéssel indultam az új évnek, aztán óévnál már az ember mérleget tesz, mérlegre tesz dolgokat, mérlegret von, és hát így kezdjük az új évet, azzal az igével, amely az év igéje Jelenések könyvének 21. fejezetéből az 5. verset olvasom. Isten igét helyünkről fennállva hallgassuk meg. Isten ezt mondta, íme újjá teremtek mindent. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, drága testvérek, átléptünk a 2026-os esztendőbe. Magunk mögött hagytunk mindazt, amit 2025-ben kaptunk, átéltünk. És kiki gondoljon vissza, hogy mit kapott, hogy mit élt át, hogy miért hálás. Ugye tegnap este is mondtam, hogy az ember ilyenkor kicsit mérleget von, végig gondolja, hogy mennyi minden volt ebben a 25-ös esztendőben, voltak örömök, voltak nehézségek, próbatételek, magasságok, mélységek, és hát ki gondolja végig, hogy hát mit kapott 2025-ben, mit jelentett neki a 2025-ös év, hogy milyen örömökkel, hogy milyen próbatételekkel, milyen nehézségekkel kellett szembenéznie. És vannak, akiknek veszteséget hozott. Vannak. Itt a gyülekezetünkben is. És vannak, akik ajándékot vagy ajándékokat kaptak, és itt most nem a falat lévő ajándékra gondol az ember, hanem lelki dolgokra, vagy éppen gyermekáldásra. És nagy öröm számunkra, hogy a gyülekezetünk egy piciny babával gyarapodott. Nem biztos, hogy mindenkihez eljutott a hír, hogy az óvári házaspárnál, Annánál és Péteréknél, Dávid, bocsánat, igen, Óvári Péter a évfolyamtársam volt, bocsánat, a teológián, Dávidéknál, bocsánat, Óvári Annánál és Dávidéknál egy pici baba született, Tamáska, gyarapodott a gyülekezetünk, tehát ilyen ajándékokra is gondol az ember, amikor visszatekint, tehát ki tegye mérlegre. És természetesen nincsen még a 2025-ös esztendőre kézzelfogható statisztikánk, majd az erre hivatott szervek el fogják készíteni, ugye gondoljunk csak a Központi Statisztikai Hivatalra, aki lehet, hogy már lázasan fogja hétfőtől mérlegre tenni a 2025-ös esztendőt. Tehát lehet, hogy 25-re vonatkozólag még nincsen kézzelfogható statisztikánk, de az előző évek hasonló adatokat hoznak. És így lehet ez kiinduló alap. Magyarországon 2024-ben, hangsúlyozom, 2024-ben 127.470 ember hunyt el. És ez az adat minden évben hozzávetőlegesen, direkt megnéztem a korábbi éveket, hozzávetőlegesen 125 és 130 ezer közé esik. Ezzel szemben 2024-ben, a 24-es esztendőben 77.511 gyermek született élve. És ez az adat is nagyjából megegyezik, évente körülbelül 80.000 gyermek születik élve. Mit jelent ez? Ha mérlegre tesszük, akkor körülbelül 50.000 fő a különbség, egészen pontosan 49.959. Ezt tudjuk, mit jelent, drága testvérek. Ennyivel fogy a társadalmunk. 10 év alatt 500.000, 20 év alatt már 1 millió. A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközségben, hát mi jobbak vagyunk, mint a Központi Statisztikai Hivatal, legalábbis hát megkaptuk a statisztikákat. Horváth Csabáné Edit kolléganőm, nagyon precíz asszony, és nyilván más számokkal dolgozunk azért, mint Magyarországban, mint a társadalomban. De mi 2025-ös adatokat tudunk hozni a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközségben. 112 testvérünket temettük el. 112 testvérünket kísértük el utolsó útján. És hát nyilván az egyházközség nem tud születéseket nézni, hanem kereszteléseket, de rohamos a fogyás, ha a statisztikákat nézzük. 2025-ben 66 gyermeket kereszteltünk meg. Ha összevetjük, bár két egymást követő év, hangsúlyoznom kell, ugye, mert a KSH szerint a 2024-et néztem, a gyülekezetben 25-öt, de azt gondolom, hogy közel azonosak az adatok, nincs nagy változás, akkor láthatjuk, hogy 2024-ben Magyarországon 40%-os csökkenést láthatunk, hogyha megyünk tovább, akkor itt a másik diagramon láthatjuk, Magyarországon 40%-os volt a csökkenés, és a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközségben pedig 42%-os. Mit jelent ez? Hát az azt jelenti, hogy az országos, a társadalmi tendencia az megjelenik az egyházban is. Megjelenik. Ugyanez. Tehát kivetíthető a társadalmi demográfia gyülekezetre is. És ami még ennél is aggasztóbb, hogy elindult az a tendencia, hogy évről évre a gyülekezet tagjainak a száma is csökken. Természetesen csak exakt számok alapján tudunk számolni, így a választói névjegyzékben szereplőket tudjuk kézzelfoghatóan mérni, de ha ránézzünk ezekre a számokra, akkor láthatjuk, hogy ha így haladunk, akkor belátható időn belül, tehát feltételezzük, hogy ha nem is az én, de az utánam jövő generáció megélheti azt, hogy elfogy a gyülekezet. És itt láthatjuk, hogy történelmi mélyponton, bár nyilván nem néztem meg évtizedekkel korábbi, de azért, hogyha jól sejtem, és a számításaim jók, akkor mondjuk 5 évtizeddel ezelőtt többen voltak az egyházunkban, a gyülekezetünkben, vagy gyülekezeteinkben, mint mondjuk 20 éve. De hogyha megnézzük a statisztikát, akkor történelmi mélyponton vagyunk, mert 670 volt 2024-ben a választói névjegyzékben szereplők száma. És azt kell, hogy mondjuk, hogy hát ha erre tekintünk, ezekre a statisztikai adatokra, akkor szomorúság tölthet el bennünket. Szomorúság. És azt kell, hogy mondjuk, hogy talán az elkeseredés és a kilátástalanság vehet erőt rajtunk. És hát, drága testvérek, az a tendencia, ami Európában, Nyugat-Európában van, az Magyarországon is jön. Sőt, már átlépte a határainkat, útlevél nélkül érkezett a tendencia, azt kell, hogy mondjuk. Nyugat-Európában, nem tudom, hogy mondtam-e a drága testvéreknek, de azért szívfacsaró volt, amikor átéltem, megadatott 2023-ban, amikor a szabbát időre mentem a családommal, és Angliában töltöttünk 7 hetet, és az első szálláshelyünk, Lili lányom emlékszik, az első szálláshelyünk egy gyönyörű szép szálláshely volt, egy bezárt metodista templom volt, gyönyörű szép kis ékszerdoboz, lányom emlékszik biztos, hogy gyönyörű szép konyha volt, és a konyha sziget az az oltár volt. Az oltár volt. És a szobánk ablakából ilyen galériás berendezés volt. A szobánk ablakára, amikor ránéztem, gyönyörű szép rozetta volt. Rozetták. Itt tart az Egyesült Királyság. Itt tart Németország, de nem kell Nyugat-Európába menni. Magyarországon evangélikus templomot zártak már be. Korábban italdiszkontként működött. És megrendítő volt, drága testvérek. Megrendítő volt. Toronyra rá van írva, hogy Erősvár a mi Istenünk. Belépünk az ajtón, és egy italdiszkont volt. Italdiszkontként működött. De nem kell még messzebbre menni, mert ez Budapest az világváros. Hát itt a szomszéd megyében, Csenyéte, nem tudom, ismerős ez a település, Magyarország legszegényebb, ha jól tudom, legszegényebb települése. Református templomot szétlopták, nem volt istentisztelet már évek óta, szétlopták, gerendát elvitték, áthidalógerend, mind szétlopták teljesen a templomot. És hát az evangélikus egyház büszkélkedhetett évekkel korábban, hogy egy tejüzemet megvett, átalakított imaháznak. A testvérek ismerik Domokos Tibor, lelkész kollégámat, egy nagyon agilis fiatalember, oda került lelkésznek, és megvette a tejüzemet, átalakította, imaház lett belőle, aztán elkerült onnan, bezárt, és már nem működik. Szóval, ha a statisztikákra tekintünk ezekre, akkor az ember elkeseredik, nem? Ugye elszomorodik. Elszomorodik. És hadd bátorítsalak benneteket, drága testvérek, hogy ne engedjük, nem szabad elkeserednünk. Nem szabad, hogy úrrá legyen rajtunk, mert ez hitetlenséget, reménytelenséget jelentene. És ami azt jelenti, hogy nem bízunk Istenben, hogy ő a legkilátástalanabb helyzetben is újat tud teremteni. Nem szabad elcsüggednünk. Hát most is tele kéne lenni ennek a kis imaháznak, nem? Persze hosszú volt az éjszaka, és hálás vagyok itt a fiatalokért, még 6 órakor fönn voltak, egész éjszaka itt végig voltak, jó, de hát ők már fiatalok, nem? Hát ők még bírják. De itt vannak, figyelnek is nagyjából, némelyik mélyen pislog, de itt vannak. De hát tele kéne lenni ennek az imaháznak. Ugye, Kálmáházán is elmondtam, nem tudom hányan lehettünk, Krisztina, 15-en talán, lehet, még annyian se voltunk. És körülbelül 220-an beférnek a templomba. Egy 2000-es település. mondán itt nem élnek ennyien, de hát megtölthetnénk ezt az imaházat. Nem tudom, hogy nyíregyházi evangélikus nagy templomban most hányan vannak éppen a tízes istentisztelete, nem tudom. Elcsüggedhetnénk, drága testvérek, elcsüggedhetnénk, de nem kell, hogy elcsüggedjünk, ne csüggedjünk el. Miért? Azért, mert a 2026-os esztendőben Isten éppen tanítani szeretne bennünket. Isten azt mondja, hogy én újjá teremtek mindent. Mindent. Hadd mondjak el egy másik történetet, lehet, hogy elmondtam a testvéreknek, nem tudom, de tanulságos, és lehet, hogy vannak olyanok, akik még nem hallották. 70-es évek, ugye én a Pesterzsébeti gyülekezetből származom, 70-es évek, nagy szanálások történtek, ahol az Erzsébeti evangélikus templom van, egy kertvárosi övezetben volt, egy szép kertvárosi övezet, családi házak, aztán 70-es években elszanálták ott a családi házakat, jöttek ilyen hatalmas nagy buldózerekkel, és ledózerolták ott a családi házakat. És hát 70-es évek, tombol a kommunizmus, és hát az a hír járta, hogy a templomot is eldózerolják. Az evangélikus templomot. Elcsüggett nagyon a gyülekezet, evangélikus lelkész, az akkori evangélikus lelkész is nagyon maga alatt volt, és egyszer egyik reggelen, egy nagyon szép lépcső vezet föl, egyszer egy reggelen, kora hajnalban megy a templomhoz, ki tudja, hogy mikor dózerolják le, és egyszer csak a hatalmas nagy templom kapun, bejárati ajtón, a kilincsre, egy nagy kilincs volt, rá volt akasztva egy tábla, hideg volt, megy közelebb, és látja, hogy a táblán rá van írva ilyen ákon-bákon betűkkel, az egyház marad. Szegények azt hitték, hogy a kommunizmus ideológiától függ az egyház. Hát, drága testvérek, 2000 éve áll az egyház. Hol mélyponton, hol örömmel, hegyeket járva, de az egyház az nem ideológiáktól függ. Az egyház marad. Miért? Azért, mert az Istené. Nem a miénk. Nem a miénk az egyház. Sőt, mondok egy merészet, remélem nem kapok ki, de nem is mi tartjuk el az egyházat. Hát az Istené. Az Istené. Konfirmációs kátén megtanítottam a gyermekeknek, fiataloknak, talán emlékeztek, de a testvérek is emlékezhetnek, hogy miért szent az egyház. Hát nem azért, mert a szentek közössége, nem azért, mert az Istené. Az Istené az egyház. Istené ez a gyülekezet. És én hiszem azt, hogy Isten szereti ezt a gyülekezetet. Én hiszem azt, hogy ezt a mai igét is, amit az év minden napján kóstolgathatunk, ízlelgethetünk, azért adta, mert Isten nem mond le erről a gyülekezetről. Most lehet, hogy mély ponton vagyunk. Már én is készítem a statisztikát, írom a lelkész jelentésemet hamarosan, és ki kell mondani, hogy most ebben a gyülekezetben mély pont van, hullámvölgy van. Voltak idők, mikor megtöltöttük, néhány, 2-3 évvel ezelőtt még parkolóban gondolkodtunk. Ha mostani eszemmel kellene indulni, akkor azt mondom, hogy nincs szükség parkolóra. De van szükség parkolóra. Azért is vettük meg ezt a telket. Mert én hiszem azt, hogy Istenek terve van ezzel a gyülekezettel. Lehet, hogy most hullámvölgyben vagyunk, de drága testvérek, ott, ahol hullámvasút van, tudjuk, hogy nem csak hullámvölgy van, hanem van magasság is. Van magasság. És ezért kell imádkoznunk. És ezt az igét azért ízlelgessük, mert Istennek terve van a mi életünkkel. Hogy ő újat akar cselekedni, újjá akar teremteni, ahogy a gyülekezetet, úgy a saját életünket is. És hisszük azt, hogy Isten a legkilátástalanabb helyzetben is újat tud tenni. Ézsaiás könyvében olvashatunk egy ilyen mondatot, akik ismerik annak a kornak a történelmi hátterét, azok még inkább értékelnek a mondatnak a súlyát. Egy kilátástalan, reménytelen helyzetben lévő, fogságban csüggedő népnek azt mondja Isten a 43. fejezetben, ne a régi dolgokat emlékezzétek, ne a múlton tűnődjetek, mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni. Nekünk nem a múlton, nem a statisztikákon kell rágódnunk. Persze kell, hogy legyenek ilyen visszajelzések. A testvérek talán ismernek, megismertek engem annyira, hogy tudják, hogy én szeretem a statisztikákat. Szoktam is statisztikákat készíteni, felügyelőasszonynak lehet, hogy már könnyökén jön ki, hogy sok-sok diagram, statisztika az, amit szoktam készíteni, én szeretem, szeretek a számok világában mozogni. És én hiszem azt, hogy a statisztikák azok azért vannak, hogy ne engedjenek bennünket hátradőlni. Ne engedjenek bennünket hátradőlni. És viszont ne engedjük, hogy elcsüggesszenek bennünket. Ott van ez a kettőség, hogy ne csüggesszen el bennünket, de nőjünk hátra, hanem higgyünk abban, hogy Isten újat tud tenni. Az év igéje is erre visszat bennünket a 2026-os esztendőben. Isten azt mondja, íme újjá teremtek mindent. Ezt mondja Isten. És ha azt mondja, hogy én újjá teszek mindent, és most kezd kibontakozni, akkor ezt mi hisszük. Nem tudjuk, hogy mennyi ideig tart ezt kibontani, nem tudjuk. De mi hisszük, hogy Isten azt mondja, hogy újjá teremt, hisszük azt, hogy újat fog cselekedni, és most kezd kibontakozni, akkor ebbe az ígéretbe mi belekapaszkodunk. És ezért imádkozunk. Mert neki van hatalma megújítani az életünket. Neki van hatalma megfordítani a statisztikai adatokat. Van hatalma újjátenni a gyülekezetet. Nem akarunk a statisztikáknak, a számoknak a bűvéletében lenni, de hisszük, hogy Isten újjá tud tenni. És ezért imádkozunk, és ezért tartunk igei alkalmakat, és ezért hirdetjük meg az ima közösséget. És szeretnének bátorítani benneteket, drága testvérek, hogy itt van az alkalom, van lehetőség ima közösségre. Van lehetőség. Minden vasárnap 3-4-10-kor Erzsike néni a vezetője, lehet imádkozni. A presbiterek képviselő testületű tagok ezt a szolgálatot kell, hogy vállalják. Hogy imádkozzanak. Imádkoztok eleget a lelkészetekért, drága testvérek? Imádkoztok eleget, értem? Hát látom, én is bűnös ember vagyok. Látom. És nincs itt a feleségem, ő többet tudna erről beszélni. Ő többet tudna. Imádkozzatok, értem. Imádkozzatok azért, hogy a családommal hitelesen tudjunk élni előttetek, hogy példát tudjunk mutatni, hogy a hitben, a vezetésben, a hitnek a megélésében elő tudjunk járni, hogy példák tudjunk lenni. Mi szeretnénk példát adni. Példát adni az imádságban, a harcokban, a tusakodásokban. Drága testvérek, látom, hogy a gyülekezetben mennyi teher van. Látom. És mennyi mindent nem látok még azon felül. És a mi életünkben is vannak terhek. És én együtt szeretnék, most értsétek jól, együtt szeretnék veletek vajudni a terhekben is. És szeretnék példával elöljárni, hogy meg kell harcolni a hit nemes harcát. Meg kell harcolni. Tudjátok, ahol nincs harc, ott nincs győzelem. Ennyire egyszerű. Ahol nincs harc, nincs győzelem. Ahol van harc, ahol a hitnek a szép nemes harcát harcolják, ott lesz győzelem, és ott Isten újat tud cselekedni, de nem tudjuk megsporolni a harcot. Nem tudjuk. Ahol kényelmes életet akarnak élni, ott a kényelembe bele fognak süppedni. Látjuk. Látjuk. Látjuk az egyházban is. Ott, ahol kényelmesek akarnak lenni, és meg akarják spórolni a harcot, ott egy elkényelmesedett, állóvíz hitű, életű emberek lesznek. De mire bátorít bennünket az ige? Azt mondja, hogy harcoljátok meg a hit nemes harcát. És mi szeretnénk ebben példával előjárni. Én is. Ti is, és ti is naponként meg kell, hogy harcoljátok a hit nemes harcát, és ezért imádkozunk, és még egyszer mondom, ezért tartunk ima közösséget, és bátorítalak benneteket, hogy gyertek, ne akkor gyertek imádkozni, vagy inkább rosszul mondtam, bocsánatot kérek, látszik, hogy nincs leírva, ne csak akkor gyertek imádkozni, amikor baj van. Ne csak akkor. Várunk akkor is. Gyertek akkor is, amikor lehet, hogy magasan vagytok. De tudjuk, hogy akik magasan vannak, ugye hullámvasút törvénye, azok mélyen is lesznek. Hát látjuk a gyülekezet életében, látjuk a mi életünkben, látjuk. Most nagyon szeretjük a feleségemmel egymást, de hát a házasságban is azért vannak hullámvölgyek, színuszgörbe azért a házasságban is ott van. Ott van. Drága testvérek, Istennek van hatalma újjáteremteni. És ami régi, ami megfáradt, ami kiégett, ami megkeseredett, Isten újjá tud mindent teremteni. A vele való kapcsolatot, az emberi kapcsolatainkat, a házasságunkat, a szolgálatunkat, ő mindenre képes. A kérdés az, hogy te igent mondasz-e erre? Ez a kérdés. Hogy te igent mondasz-e erre? Hogy elhiszed-e, hogy Isten újjá tud teremteni? Tudjátok, sok mindent tanultam, sok mindent láttam a 2025-ös esztendőből. Sok mindent. Én hálás vagyok a 2025-ös évért. Voltak nagy mélységek, nehézségek. Mindannyian el tudjátok ezt mondani, azt gondolom. Sok mindent tanultam a 2025-ös esztendőből, de egy valamit biztosan magammal viszek 2026-ra. Azt láttam meg, hogy emberek mindenre igen tudnak mondani, egyedül az Istenek tudnak nemet mondani. Ezt nagyon megtanultam. Hogy minden programra, minden alkalomra, minden elvárásra, amelyet a világ szervezés támaszt, és azt látom, hogy az utolsók között kullog, ha bele tudják még az időbe tuszakolni, ha van rá idő, ha van rá erő, ha van rá kapacitás, ha van rá energia, akkor igen tudnak mondani az Istennek. És hátul kullog a programunkban és a naptárunkban Isten. Azt viszont látni kell, hogy így Isten nem fog újjáteremteni semmit. Ő nem akar hátul kullogni. Ő nem akar a naptárunk végében kérdőjellel szerepelni, vagy feltételes módban lenni. Ha van rá időm, ha van rá kapacitásom, ha van rá energiám, akkor fordítok rá figyelmet. Isten nem akarja, hogy a naptárat hátuljába legyél kérdőjellel. Vagy ő legyen kérdőjellel. Isten nem akarja ezt. Isten újjáteremtése ott kezdődik, hogy igent tudok-e neki mondani. Itt kezdődik minden. Hogy igen, tudok-e mondani arra, hogy Uram, akkor te most teremts engem újjá. Teremtsd újjá a házasságomat, az életemet, a gyülekezetemet, teremtsd újjá, de nekem igent kell ahhoz mondanom. Hogy igen, tudok-e mondani. Oda tudom-e szánni magam, mert negyed szívvel, fél szívvel, háromnegyed szívvel ő nem tud mit kezdeni. Nem tud. Ő egész szívet kér, hogy egészen újjá akar teremteni. És azt kéri, hogy ne én osszam be a naptáramba Istent, hanem ő ossza be az én naptáramat. Értitek a különbséget, nem? Ne én osszam be az Istent a naptáramba, hanem el kell jutni a hitnek ahhoz a mércéhez, amikor azt mondom, hogy Uram, te oszd be az én naptáramat. Sőt, aki már az ő gyermekeiként éli az életét, őt követi, neki engedelmeskedve jár, neki szolgál, attól azt kéri, hadd írjam én a te naptáradat. Hadd írjam én a te naptáradat. Hadd adjak én fontossági sorrendeket, hogy mi az, ami fontos, mi az, ami fontosabb, és mi a legfontosabb. Hogy mi az, ami sürgető, mi az, ami sürgetőbb és a legsürgetőbb. Ő akarja ezt megmondani. Mert drága testvérek, tudjátok, hogy van ez. Ha én mondom meg, hogy mi a fontos, fontosabb, legfontosabb, vagy sürgető, sürgetőbb, legsürgetőbb, akkor mindig lesz az Istennél, az egyháznál, a gyülekezetnél fontosabb, sürgetőbb. Mindig lesz. Mindig. Mindig. Mert drága testvérek, három lehetőség van. Igazából kettő. Vagy az Isten írja a naptáradat, vagy te, de ha te akarod beosztani az idődet, a fontos, fontosabb, fontosabb, legfontosabb, sürgető, sürgetőbb, legsürgetőbb, akkor majd az ördög fogja írni. Az ördög fogja írni. Legfeljebb csak te elhiszed, hogy te írod. És szépen el fogsz hangolódni teljesen. Mert mindig lesz fontosabb. Mindig. És én hiszem azt, hogy fejben és szívben dől el, hogy oda tudom-e szánni magam. itt dől el, meg itt dől el. Hogy oda tudom-e szánni magam. Ha az ember így tud fontossági sorrendet felállítani, vagy tud különbséget tenni, akkor Isten fogja tudni használni. Természetesen sántít a hasonlat, sántít a példa, de ott, ahol negyed szívvel, fél szívvel, háromnegyed szívvel szolgálnak Istennek, vagy követik őt, azt negyed hatékonysággal, fél hatékonysággal, háromnegyed hatékonysággal tudja használni Isten a szolgálatban, és az áldás sem lesz olyan teljes az életében. Ennyire egyszerű. Sántít a párhuzam, de mégis azért, hadd mondjam így. Hát valaki negyed szívvel vagy fél szívvel akarja az Istent szolgálni, akkor miért akar teljes áldást? Miért akar teljes áldást? Majd Isten is akkor úgy fogja mérni. Úgy fogja mérni. Hát amilyen mértékkel mérnek, ti, vagy mértek, olyan mértékkel mérnek. A teljes áldás kell, de az odaszánás nem, az nem megy. De miért gondoljátok, hogy a házasságban másképpen lenne? Hát ha én negyed szívvel, vagy fél szívvel szánom oda magam a feleségemnek, és várom azt, hogy a feleségem feltétel nélkül mindig, mindennél jobban szeressen engem. Hát de ha én negyed szívvel, fél szívvel szeretem őt, akkor ilyen elvárás, ez nem korrekt. Ez nem korrekt. Ha teljes szívvel odaszánom magam a házasságban, a szerelmemnek, a feleségemnek, akkor nyilván viszonzásképpen. De azt kell, hogy mondjam, még sokszor ez sincs meg, a házasságban legalábbis. Mert van, aki oda teszi magát, és mégsem kap viszonzást. Van ilyen is. Van ilyen is. De Istennél nincs. Istennél nincs. De azt meg kell értenünk, hogy Isten csak teljes szívet, amikor a teljes szívemet szánom oda, akkor tud teljes hatékonysággal használni Isten. Akkor tud. Úgyhogy ne gondolkodjunk ilyen negyed, meg fél szív, meg három, nem. Szánd oda a szívedet, szánd oda az életedet, és akkor ő tud használni. És akkor teljessé tudja tenni az életedet. Füleval Lajosnak van egy nagyon szép verse, hadd idézem őt, Istennek háttal című verse. Aki Istennek háttal fordul, csak a maga árnyékát látja. Aki Istentől elfelé megy, annak szüntelen nő az árnya, míg belevesz az éjszakába. Olyan szép ez a vers. Aki Istennek hátat fordít, aki nemet mond, vagy féligent, mert vannak ilyenek is, ilyen féligent mondanak. Na, mondtam ezt a példát, de hát azért jó újra is újra elsütni ezt a történetet az életemből. Tudjátok, milyen a féligen? Hát amikor hazamentem egy nagy karóval, dolgozatot írtam, karó lett, és anyukának mondom, hogy anya, majdnem kettes lett. Nem? Majdnem kettes lett, az egy féligen. Nem? Vagy kaptam egy igazgató intőt az ellenőrzőmbe, azt mondom, hogy majdnem nem kaptam intőt. Hát de kaptam. Ugye? Csak szeretném ezt olyan jól beállítani, olyan szép, hogy majdnem kettes lett. De nem, egyes lett. Ez a valóság. Ez a valóság. És amikor te Istennek féligent mondasz, azzal nemet mondasz, ne áltasd magad. Ne tüntesd magad fel olyan színbe, hogy milyen jó, de nem. Te nem szántad oda magadat. És szépen fokról fokra eltávolodik az ember a féligenekkel, és belevesz az éjszakába, amit a vers. Most vagy én prédikálok lassan, vagy te nézed gyorsan. Amit a vers mond, azt mondja, hogy aki Istentől elfelé megy, annak szüntelen nő az árnya, amíg belevesz az éjszakába. És beleveszik az éjszakába. Bele fog veszni. És Istennél a nem, nem. A féligen, nem. Istennél az igen, igen. Ennyire egyszerű. És ha te igent mondasz az Istennek, akkor Isten is igent mond neked. De ha te nemet mondasz, vagy féligent mondasz, akkor Isten nemet mond, hogy nem tudok. használni téged. Én nem tudlak újját teremteni, mert fél szívet, negyed szívet nem tudok újját teremteni. Mit mond az ige? Add nékem, fiam, a te szívedet. Ezt olvasjuk az igében. Add nékem a te szívedet, fiam. Nem azt írja, hogy a negyedet, vagy a felet. Add nékem a szívedet. A 2026-os esztendőben legyen minél több igen Istennek, hogy ő újját teremthessen, megújíthasson bennünket. És ez pedig kezdődhet úgy, hogy igent mondok az ő szavának, az ő hívásának. És lehet, hogy a statisztikák is javulni fognak, de nem ezért, hanem azért, hogy Isten újjá tehesse ezt a drága gyülekezetet, és újjá tehesse a mi életünket. És hogy egyre több krisztusi legyen bennünk ebben az esztendőben, a 2026-os évben. Amen. Imádkozzunk. Drága Úr Jézus, köszönjük a mögöttünk lévő évet. És nem tudjuk, hogy mi vár reánk ebben az évben. Megéljük egyáltalán az év végét. Nem tudjuk. De azt tudjuk, Urunk, hogy az ígében Te arra bátorítasz bennünket, hogy Te újját teszel, újját teremtesz mindent. Hogy ne a régi dolgokat emlegessük, ne a múlton rágódjunk, mert Te újat cselekszel, és lehet, hogy most kezd kibontakozni. Lehet, hogy a 26-os esztendőben talán olyan dolgok várhatnak reánk. Nem tudjuk. De szeretnénk hittel élni a mindennapokat. És hogyha jönnek nehézségek, ha jönnek próbatételek, akkor hittel megállni ezekben a próbákban. Ha jönnek a betegségek, ha jön gyász, vagy bármi olyan próbatétel, amin keresztül Te szeretnél szólni, megerősíteni, magadhoz vonzani. Mert azt tudjuk az igéből, hogy Te szólsz így is, meg úgy is. Sokféleképpen szólsz. De ha jönnek nehézségek, add, Urunk, hogy hittel tudjunk átmenni a próbatételeken, és Te erősíts bennünket naponként. És tudjunk igent mondani a Te szavadnak, a Te hívásodnak, mert akik szeretnek Téged, azok megteszik azt, amit Te kérsz. Uram, kérlek azért, hogy így tudjunk a 2026-os évben téged szeretni, téged követni, és neked engedelmeskedni. Amen.